Na, akkor a túraolvasásról fogunk most tanulni. Első kérdésem az, hogy a túraolvasás az ugye arról van szó, hogy felolvassuk a túrát a zsinagógában, a közösségekben, szombaton reggel, szombaton délután és hétfőn csütörtökön. A kérdés az, hogy ez miért kötelező? Valaki tudja, ez egy tórai parancsolat, vagy egy rabbinikus parancsolat, vagy egy szokás, vagy egyik sem. De. Na, ezt hol hallottad? Vagy honnan tudtad? Aha. Igen, ennek a forrását fogjuk megnézni a Talmudban. Ja, akkor ne.
Nem.
Ja, jó. Ja, jó, azt hittem hozzátok. Na, és akkor az a kérdésem, hogy tehát igen, ez egy rabbinikus parancsolat, és az volt így egy nagy kérdés nekünk, hogy akkor ez egyrészt, hogy miért van megparancsolva, másrészt miért nincs megparancsolva. Tehát ha úgy vesszük, akkor meg van parancsolva. Tehát akkor kérdés, hogy mi a célja ennek? Tehát hogyan kéne, mit kéne nekünk ettől a parancsolattól várnunk? Mi változzon meg bennünk, miután halljuk, hogy felolvassák a Tórát? Től okosabbnak kéne lennünk, vagy mi van? Tehát ne felejtsük el a... Hát ahhoz kéne tanulni. Akkor lehetne ilyen halakha tanulást csinálni. Akkor nem kéne tóraolvasás.
Ez is egy ilyen olyan alapvető dolog, mint a derekerec, jó viselkedés, hogy alapvető kell legyen.
Tehát, hogy nem kell megparancsolni? Értem. Aha. Hogy azt javasolja a Kornél, ugye van egy ilyen mondás, hogy a derek erec, a jó viselkedés, az Kornmól, a tajró, az előbb van, mint a Tóra, az nincs éve a Tórában, hogy az ilyen nagyon triviális dolgok, amiket nyilván elvárunk egymástól, hogy fejlesztjük a tulajdonságainkat. Ne legyünk haragosak például, sehol nem írja a Tóra. Vagy mit tudom én, ilyen tulajdonságokat nem ír. És akkor ezeket azért nem írja, mert föltételezné. És akkor ez is normális kéne, hogy legyen, hogy lejnőjünk. És akkor végül is mégsem lett az, és ezért megparancsolták a rabbik. Na jó, akarom egy kicsit rendhagyó módon, elfelejtettem ide készíteni az ima könyvet. Van valahol a sárnyal a sorodnál? Akartam egy kicsit rendhagyó módon nem azzal kezdeni, nem azzal a talmudi résszel, amiben erről szó van, hanem egy talán kapcsolódó Pirkei Avotot felolvasni. Valószínűleg mindenki ismeri. Nagyon ismert dologról van szó. Harmadik fejezet, második misnája. Rábi Hananya ben Trágyon Oimér, így mondja Rábi Hananya ben Trágyon, Snáim se ja, és Vim Vim Vénéhen Divré Tajró. Ketten, ha ülnek, és nincsenek közöttük a Tóra szavai, Háréze Majsáv Lécim. Az úgy számít, mint egy Majsáv Lécim, mint gúnyolódóknak az ülése, se nem már Majsáv Lécim Lajósov. Ez így mondja az első Zsoltár, hogy a gúnyolódók ülésében nem ült. Avol snáim se jajsvim be jesbéném divré tajró, se hinősörű jobbéném se nem már óz, nidábrú irejá sem, is erre éhú, vagy ágséfa sem, vagy is már, vagy koszép széferzi korán, de fonom, vagy iré, ha sem, ule hasvé sem maj, hogyha van kettő ember, és van közöttük Tóra szavai, akkor a Shekhiná, az örökkévalónak a jelenléte nyugszik közöttük. Tehát vagy nagyon pozitív, vagy nagyon negatív ennek a két embernek a összegyűlése. És erre is hoz egy idézetet. Ez az idézet, ez azt mondja, Maláhi próféta könyvéből van, hogy össze fognak gyűlni az istenfélők, beszélni fognak egymáshoz, az örökkévaló meg fogja hallani, és le fogja írni maga előtt egy ilyen emlékezés könyvébe azoknak a neveit, akik gondolnak. Azok, akik gondolnak az ő nevére. Én mi elos náim, mi náina filu ehod. Akkor ebből tudom, hogy van kettő. Magyarul, hogyha két ember foglalkozik Tórával, akkor tudom, hogy az örökkévaló ezt fölírja. Megjegyzi ezt a jó dolgot. Mi náina filu ehod? Honnan tudom, hogyha egy ember, akkor mi a helyzet? És a jajségbe, ajszékbe tarjósák kódás borúkú kajviálaj szúhar, hogyha ő ül és foglalkozik a Tórával, hogy a Szent áldott ő, egy jutalmat rögzít számára, se nem már, jésé bodod videmkinótálólov. Hát sajnos aktuális lesz most, ez ugye a Tisza Beávi olvasás, a Éha, a Jeremiás síralmai. Üljön egyedül és hallgasson, mert rá lett emelve. Hát ez egy nagyon érdekes mondat, talán egy pár szót megérdemel. Ugye, hogy ez a Jeremiás prófétának egy ilyen jó tanács, hogy hogyan szomorkodjunk. Senki ne legyen ott, nem ülünk csendben. Ez is érdekes. Azt mondja, hogy egy ember, ha foglalkozik Tórával, és akkor pont azt hozza, hogy ül egyedül és hallgat. Hát ha hallgat, akkor hogy foglalkozik Tórával? Akkor... Szóval normálisan Tórával nem úgy foglalkozunk, hogy csendben ülünk és hallgattunk, hanem annak van egy ilyen életteli dolog, hogy hangosan mondjuk héberül és magyarul, vagy amilyen nyelven adódik. De itt ez az ember, akit itt említ, na szóval, megpróbálom összeszedettebben. Tehát, van az egyszerű olvasat. Az egyszerű olvasat szerint ez a Jeremiás síralmai, amikor a Szentét és Jeruzsálem pusztulását síratja, és Jeremiás proféta azt mondja, hogy így kell síratni Jeruzsálemet. Ülni kell egyedül, hallgatni, magunkba szállni a bűneinkét. Miért? Ki nótálolóv, mert rá lett emelve. Mi lett ráemelve? Hát ezt nem írja. Ezt már mindenki magának kitölti. Mi lehetett ráemelve? A gyásznak a súlya. Ez az egyszerű olvasat. Egyszerű olvasat szerint. A Pirkei Avotnak ez a, hogy mondjam, dársenolás, egy kicsit, hát kvázi ilyen belemagyarázós jellegű, vagy egy újabb értelmezést megvilágító olvasata szerint nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy aki egyedül ül és hallgat, a fölött ott van az ő jutalma. Egyedül ül és hallgat, és magában a Tóra szavain gondolkozik. Az érdekes ebben a misnában az, tehát röviden összefoglalnám, mi történt ebben a misnában. Egyszer, hogyha ketten ülnek, és nincs közöttük divétajra, akkor az majsáv lécim, az gúnyolódók ülése. Hogyha ketten ülnek, és van közöttük divétajra, akkor se hínos rújó elé. Az örökkévaló jelenléte ott száll fölöttük kvázi. És hogyha csak egyedül van, akkor és évbododva időnként ott áll a lov, akkor is van neki jutalma, akkor ugyanaz se hiná, az nincsen ott, az örökkévaló jelenléte nincsen ott, de jutalma van. Az érdekes ebben a misnában az, Pirkei Avot 3. fejezet 2. misna, hogy kétszer nagyon hasonlóan megismétlődik ugyanebben a fejezetben. Ezt nem jellemzem ilyen hosszasan, de azért elmondom ezt is. Tehát azt mondja, Rabbi Halafta ben Dosza is Kfarhananya, mert Rabbi Halafta ben Dosza, aki Kfarhananyánról származik, ezt mondja, Aszoros Jajsvimba, Ajszkimba, Tajró. Ha tizen ülnek és foglalkoznak Tórával, és Hínos Urjabénéjem, ugyanaz a kifejezés, az örökkévaló jelenléte ott van fölött, ott van közöttük, se nem már Elohim Nitzov Bádász él. És hozzá egy Zsoltár idézet, ami ez bizonyítja. Umi Naina Filuha Misó, se nem már Vágud Osszajál Erezjő Szóda. Hogyha csak öten vannak, akkor is, akkor arra van egy másik Zsoltár idézet. Itt ezekről a Zsoltár idézetekről azt kell tudni, hogy mindegyik valami olyan közösséggel foglalkozik. Az első egy olyan közösséggel, ami 10 főből áll, a második egy olyan, ami 5 főből, aztán van egy olyan, amik 3 főből áll, aztán igen. Tehát van egy ilyen 10 fős bíróság, egy 5 fős és egy 3 fős, és ezeket idézi. Uminálni a fős sose nem, már bekereveni is pajt, akkor az a 3 fős bézdin, egy bíróság. Uminálni a fős láim, honnan tudjuk, hogy csak ketten vannak? Azt tudjuk nagyon jól. Előbb tanultuk a misnában. Se nem már. Oznedábru írjál sem. Ez a Malachiás proféta. Egyik beszél a másikhoz. Vagyis, uminájnál filó, ehod, honnan tudjuk, hogy egy? Az is volt az előbb. Másik forrást hoz erre. Ugye az előbb ez a Jésé Bododvédai megy, egy ülülés hallgat, kinótáloló, ez a gyászolás, amit a Jeremiás profétán látunk. Itt mást mond, ez nagyon érdekes, ez egy tórai idézet, ezt imádom. Mert hol már mókaim, ásér ázkirez sem mi, óvajlehu virágtíkó. Minden helyen, ahol a nevemet említed, eljövök és megáldalak. Hát ez szerintem tök jó. Ezt a tóra mondja. Szóval ez, ahol minden helyen, ahol vagy, és említed a nevemet, eljövök és megáldalak, az azt jelenti, hogyha elmegy az ember egy olyan helyre, ahol a világ életben soha senki nem tanult tórát, és ő elkezd foglalkozni ezekkel a dolgokkal, akkor azon a helyen egy különleges áldás lesz, és ennek az egyetlen egy embernek az érdemében ez lesz. Oké, itt megismétli a gondolatot egy picit parafrazeálva. És a harmadik misnában is ugyanez a gondolat köszön vissza, tehát összesen három ízben találhatjuk ugyanebben a fejezetben. Mondjam el, hogy melyik a harmadik fejezet. Második misna, harmadik misna, hatodik misna. Harmadik misna, akkor azért a teljesség kedvéért. Ezen is végig szaladunk. Azt mondja Rabbi Simon Oimer, slajsos euklásul, ha nehod, hárman, hogyha ettek egy asztalnál, vö lajomról of divré tajró, és nem mondtak fölötte divré tajre, tóra szavait, illu ochlumi zifré mészim, úgy számít, mint hogyha hát halottaknak a vágott áldozatából ettek volna, ez nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent, ez az ifré mészim. Tudod, hogy mit jelent az ifré mészim? Jó, akkor aki tudja, hogy mi az az ifré mészim, vagy valami, akkor az mondhatja. Se nem már ki korsulunk, hanem ezt mondjuk így szóljá, bli mókaim, ezt most nem fordítanám le, ávol slajsos elokulásulk, ha nehol, viszont hogy a hármon ettek egy asztalnál, vagy omról a divré tajra, és mondtak közt a divré tajra, ke il oklumi surko, na is elám mókaim, az olyannak szánt, mint az örökkévaló asztaláról ettek volna, se nem már, vagy dabérélaj, zásulk, hanem eliknél sem. Azt mondta nekem, ez az az asztal, ami van az örökkévaló előtt. Összehasonlítva csak így gyorsan ezt a három misnát, a három szituációt, amit idéz. Az egyik az arról szólt, hogy találkozik egy zsidó, és ha már úgy is beszélgetnek, akkor már valami kis tóra legyen köztük. A hármas misnában az volt, hogy hárman ülnek és esznek, tehát ez az étkezési szituáció, amihez szükséges, hogy az étkezést igazán tartalmassá tegye, ahhoz igen szükséges az, hogy odavinni az örökkévalót, az ő gondolatai jelenjenek meg az asztalnál. És a hatodik misnában ott pedig egy explicit tanulási szituáció van. Ez a 10 zsidó, ez direkt azért jött össze, mint ti itten most, azért csak, hogy tanuljanak. És akkor itt ez a hatodik misna, ez megy vissza, hogy 10, 5, ha 10-en vannak, ha 5-en vannak, ha 3-an vannak, ha 2-en vannak, ha 1-en vannak, és mindegyiken megy végig, és mindegyikre hoz egy ilyen proof textet, egy bizonyíték szöveget, hogy akkor ott van az örökkévaló. Na most, miért mondtam el mindezt a tóra olvasás kapcsán? Azért, mert a tóra olvasás lényegében arról szól, hogy nem hagyatkozunk arra, hogy mindenki majd magánúton tanul tórát, vagy majd otthon, majd elolvassátok a megfelelő fejezeteket. Egyébként ezt is lehetne, tehát az örökkévaló mondja a parancsokat, tehát mondhatott volna olyan parancsot, hogy minden nap 8-tól 8.30-ig tanulj tórát. Vagy miért ne? Tehát a smá azt például ott mondja, hogy a smát azt olvasd. Mondhatta volna ennyi erővel, hogy minden nap tanulj egy kis részt a tórából, mindig másik részt, vagy memoriter, vagy nem tudom. Szóval sok mindent lehetett volna mondani. Nem. A tóratanulás parancsa az, hogy mindenki tanuljon amennyit tud a képességeinek megfelelően. Ettől több független a tóra olvasás parancsa. Az arról szól, hogy a közösségben olvassuk föl. Szóval ez egy közösségi történet. Egyébként hozzáteszem, hogy most föl fogunk olvasni egy talmudi történetet. Talmudi forrását annak, hogy tórát kell olvasni. És én nagyon sokat ültem e felett a szöveg fölött, egyedül. Ahogy mondta a Pirkei Ávot, hogy egyedül ül és tórát tanul, és nem sok mindent értettem belőle, és most egy órával ezelőtt itt volt a Kósa Dávid, és mondtam, hogy legyen szíves egy kicsit segítsen nekem, üljön be, és tanuljuk át közösen, és csak hallgassa, meg tegye fel a kérdéseit, és érdekes, egyből jöttek a gondolatok. Tehát van ebben valami, hogy az örökkévaló jelenléte az akkor jön el igazából, amikor a zsidók együtt vannak és együtt tanulnak. Akkor ő jön és segít gondolatokkal is, és kérdésekkel is, és ötletekkel is, hogy segítsen megfejteni ezeket a történeteket, és még egy dolog. Ezeket akartam most elmondani, hogy a Rav Volbe, ugye a Rav Volbe-nek itt van pont mellettem a könyve, ez tök véletlen. Ez a Siének van a Alés úr. Ez a Rav Volbe az most élt, nemrég hunyt el. A Sié még ismerte, és őt tanította, és az egyik ilyen legnagyobb formátum, ilyen szellemi vezető volt. És őnek így ebben a könyvében, hogy alapvetően a Tóra tanulás, aminek kell lennie, az ketten. Hevruta. Tehát lehet valaki egy magányos farkas, hogy szeretek egyedül tanulni, egyedül ülni, és antiszociális vagyok, vagy másik is lehet, hogy én majd úgy elüldögélek a órán, és hallgatom csendben, hogy mit mond az előadó. De az alapvető hivatalos verzió az, ha ketten vannak. Ez legyen, azt mondja a nagy része időben. Tehát több mint 50%-a a Tóra tanulásnak, annak Hebrutában kell, hogy történjen. Az az igazi hatékony valami miatt, ezt mondja Rav Volbe. Úgyhogy érdekes dolog ez a előadásos dolog is. Ebben is van valami. Ugye az előadásban ott van benne pro és kontra érv is, hogy miért jó előadást hallgatni. Az előadás az valószínűleg, mit tudom, egy hebrutát nehéz összehozni. Hogy tényleg, hogy mit tudom, egyik nem ér rá, másik nem ér rá. Én mondjuk a jidével szoktam, a Cornélis szoktam tanulni, de mondjuk a jidével szoktam hebrutában tanulni, aki a Siének a sógora, és Bécsben él, és mindig fölhív, és mindig megbeszéljük, és akkor mindig, jaj, bocs, most én nem érek rá, most én nem ér rá. Nem egyszerű összehozni egy hebrutát. Ezzel szemben egy előadás egyszerű. Ide jössz, itt az előadó, ül, beszél, meghallgatod, kész. Probléma is van egyébként ezzel a közösségi tanulással. Szia! Hogy egy közösségben, egy hebrutában lehet egy bizonyos színvonalat tartani. Igyekezni kell nyilván úgy összehozni, hogy a két fél, aki tanul, az körülbelül egy szinten legyen. Egy közösségben, ha 10 zsidó összejön, kiválaszt az ember egy általános közösségben 10 embert, abban lesz ilyen szinten, olyan szinten, lesznek olyan egyének is, akik nem éppen konstruktívan állnak mindig hozzá a dologhoz, és ez egy nagy kérdés, hogy most kell ez nekünk? Kell nekünk ez a közösségi létezés? Két dolog eszembe jutott, ami... Normálisan azt mondhatjuk, hogy sajnos a világ az úgy van fölépítve, amit én egyébként nagyon nem szeretek, és nehezen békülök meg ezzel a gondolattal, hogy hát nem csak a zsidóságban, de a minden dologban azt látjuk, hogy fölül van egy kis vékony réteg, nevezzük mondjuk elitnek, aki valamilyen szempontból, hát most nem zsidó, de felsőbb rendű, többet foglalkozik a dolgokkal, inkább oda teszi magát, vannak ambiciózusabb emberek, vannak értelmiségében emberek, akik akarnak menni előre, és van egy szélesebb népréteg, akik pedig azt mondják, hogy hagyjál békén engemet, légy szíves ezzel az egésszel, én majd csendben elérdegélek, és az jó lesz. És egy ilyen közösségi tanulás az mindig magával hordozza azt, hogy hát ez tükrözni fogja ezeket az arányszámokat. Akartam két példát mondani arról, hogy noha a természet rendje az, hogy mindig fölül van az a kis vékony réteg, és alul a nagy, szélesebb népréteg, talán a zsidóságban lehetséges ezen túllépni. Nem mindig, de néha megtörténik a csoda. Rabbi Akiváról hallottam egy érdekes történetet, hogy ő neki hogyan kezdett el tanulni, régen semmit nem tudott, és akkor egyre előrébb és előrébb haladt, és a végén egyre több és több tanítványa lett, és a vége az lett, hogy lett, ugye erről megosznak a vélemény, hogy 12 000 tanulópár, vagy 24 000 tanulópár, vagy 48 000, lényeg több 10 000 zsidó ember az ő tanulói voltak, és minden tanulója egy tóra tudós volt, egy Talmid Chacham, ön a saját rangján. Szóval ez egy olyan közösség volt, egy több tízezres közösség, ami nem úgy működött, mint a természet rendje, hogy fölül az a kis réteg, és alul az a széles. Úgyhogy a Tóra elviekben, a Tórában elvileg megvan az a potenciál túllépni ezen a természetes renden. Még egy példát, egy mai példát ugyanerre. Ezt meg a Siétől hallottam, hogy Izraelben vannak olyan közösségek, például Kiryat Sefer nevű helyen, ami mesterséges közösség. Nem úgy jött létre, mint ahogy az általunk ismert városok, települések, faluk, hanem azt mondták, hogy oda mennek lakni azok, akik Tórát akarnak tanulni. És ott, hogyha valaki nem nagyon-nagyon-nagyon jól tudja a dolgokat, akkor azt nem szép dolog, de nem értékelik annyira. És ott mindenki úgy tudja, mond valaki valamit, és tizen ugranak rá, hogy de az honnan veszed, azt hogy gondolod, és tíz kérdése. Szóval mesterséges közösség, és létezik ilyen ma is. Csak akartam mondani, ez amit a Rabbia kívánál látunk, hogy egy komplett közösség, ahol mindenkiben az van, hogy előre kell menni, és haladni kell, és tanulni kell, és elkötelezettek, hogy ez nem csak a Talmud lapjain található meg, hanem most is létezik egy ilyen dolog napjainkban. Jó, ezeket akartam elmondani arról, hogy a közösségi tanulás és az egyéni tanulás. Most pedig nézzük a Tóra olvasás eredete. Bává Kama traktátus 82a oldal. Aszarata konai sztikén Ezra. Ezra 10 takanát hozott. Első, se kajrimbe minhove sábesz. Olvassanak Tórát sábesz délutáni imában. Minha imában. Második, ve kajrimba sénuvá hamisi. És olvassanak Tórát hétfőn és csütörtökön. Keresztkérdés, melyiket nem mondtam? Melyiket nem mondta a szöveg? Hétfő az volt, hétfőn és csütörtökön. Péntek reggel nincs bőjt nap. Igen.
A szombat délelőtt.
Igen. Tehát a ünnepnapokat nem mondta, az egy misna mefúrás a Megillat traktátusban. Most nem mondtam el, nem tudhattátok, de az tényleg a Megillat traktátusban explicit írja, hogy amikor ez az ünnep van, akkor ennyit hívunk föl, ez az ünnep, annyit, stb. Az ott mind le van írva. De ez itten Ezra nevéhez köti, tehát akkor a Sábesz Mincha és hétfő csütörtök. A szombat délőttet nem említi. De ha most résen vagytok, egy perc múlva hozni fog egy forrást, amiben említi a szombat délőttet is. Ugye 10 rendeletet hozott az Ezra, de az első kettő az, ami a Tóra olvasással kapcsolatos, úgyhogy a maradék 8-at azt engedelmetekkel, azt most ugorjuk. Azt mondja, Siu kajrimba minhobe sábez misum jajsvékő rónajsz. Miért kell olvasni délután szombaton? Misum jajsvékő rónajsz. Kik azok a jajsvékő rónajsz? Szó szerint a tőkén ülnek. Rási mondja, ugye a Rási az a Talmudnak az alapvető magyarázója, tehát ez már nem a talmudi főszöveg, amit most idézek, hanem a Rási ugye az egy középkori bölcs, az egy Rishon. Misum jajsvékő rónajsz azt mondja, Jajsvéhanni jajsz, kol jömajszachajl. Minden hétköznap ülnek a boltjukban, ajszkimbászhajró, a bizniszsel foglalkoznak, én kajrimba sénive hamisi. A hétfő csütörtöki tóraolvasást azt sajnos kénytelenek skippelni, mert hogy munkában vannak. Tikum böginájú kriója széró, az ő számukra vezette be az Ezra ezt a szombat délutánt. Magyarul, aki nagyon elfoglalt, és 0-24 a biznisz, és nem képes megoldani, hogy lejöjjön a zsinagógába meghallgatni a tóraolvasást hétfőn csütörtökön, az sábeszkor úgy sincs munka, akkor a délőttét azt hallja, és akkor most akkor kettőt hall, és hallja a szombat délutánit. Zárójelben ezek, szombat délután mit olvasunk? Kornél nem válaszolhat. Luca válaszolhat. Nem. Na, mit olvasunk szombat délután? Szabad a gazda? Tehát a rákövetkező heti. Szóval akkor, aki ilyen bizniszmen, az akkor jól kijön ezzel a szombat délutánnal, mert szombat délután hallja az e-hetit, és már szombat délután hallja a következő hetit, és egész héten a bizniszben, hogyha pont nem jön senki vevő, gyorsan kinyitja és olvassa, és akkor halad vele, és készül a jövő szombatra. Egyébként ilyet, én láttam ilyet, amikor a Dob utcában is, azt láttam, amikor a Kurz Slajmi volt az eladó, akkor ott volt ez a ilyen nyomtatott ilyen dáfjomi lap, és amíg nem jött senki, addig őt olvasta azt. Ez nem fikció, amit most mondok. Oké. Okay. Szóval ez a Shabbos Minche, ez direkt azoknak van, akik a bizniszsel foglalkoznak. Következő. Vzséjú kajrén básényúvá hamisi. Hétfő csütörtöki, ez volt a második rendelete az Ezrának. Kérdezi a Talmud, Ezra tikén? Ezra volt, bocsánat egy pillanatra, elfelejtettem egy apróságot mondani. Ki az Ezra?
Ő hozta vissza a zsidókat Babilóniából.
Pontosan, tehát volt a babilóniai fogság. Ezra az írástudó, Ezra a szófér.
Esdrásnak
is fordítják a bizonyos fordításokban. Héberül Ezra, és volt ez a babiloni fogság, ugye az első szentély pusztulásakor, a babiloni uralkodó, a Sanherib elvitte a zsidókat, és 70 év után az aktuális babiloniai uralkodó, a király, azt mondta, hogy na, mehettek. És aki újra szervezte a vallási életet, az volt ez az Ezra, és ő vezette be ezt a 10, vallási életet felpezsdítő reformot. Tehát a már első volt a Shabbos Minche leinulás az tóraolvasás, aztán hétfő csütörtökön kérdezi a Gemara, micsoda, tényleg az Ezra vezette be, hát eredetileg is volt az elrendelve, Ezra előtt. Ugye Ezra, mikor volt babiloniai számüzetés, már lement az összes király szinte, hogy. Csomó király volt már. Tehát megvagyunk már Mózessel, már a bírák kora, már a királyok, már babiloniai számüzetés, már visszajöttünk, Ezra, mindenféle volt. Azt mondja, nehogy is. Hát sokkal régebbre megy vissza, de tányje. Az egy brájta, az egy régi forrásban van így. Vajéhus, lajseszimimba, mitbajvő, lajvoszumáim, mentek 3 napot a pusztában, visszamegyünk időben a zsidók pusztai vándorlására, egy cirka, mit tudom én hány évet, egy több száz évet, egy 1000 évet. Dorsérös umajsz omru, azt mondták, akik magyarázzák, az írás magyarázók azt mondták, én máim elo tajró, nem más a víz, mint a tóra. Egy ilyen gyors költői ugrással, se nem már, ahogyan írva van, és idéz egy prófétát, haj kolcomé lehu malemáim, mindenki, aki szomjas, az jöjjön a vízhez. Ez a profécia Jesaja 55. fejezete, amelyik tényleg képletesen vízről úgy beszél, mint Tóráról, tehát ez nem egy elrugaszkodott bizonyíték, amit hoz. Azt mondja a magyarázat, kíván se holhus lajsesz jómim, belaj tajró, mentek a pusztában a zsidók 3 napot tóra nélkül, nilu, kifáradtak, omdunövim sebénéhem, fölkeltek azok a proféták, akik a zsidó nép között vannak, vő tiknulohem, és bevezették nekik se jihu kajrimbe Shabbos, hogy Shabbos-kor igenis olvassanak tórát, umapszikimbe echodbe Shabbos, és az első napján a hétnek, magyarán vasárnap, szünet. Vök kajrimbe séni? Hétfőn megint olvassanak. Umávszikin slisi urevi? Ketszerd a pihi? Vök kajrimbe hamisi? Csütörtökön olvassanak. Umávszikin erev Shabbos? És pénteken ne olvassanak megint. Ködése laj, jolínus, laj, sajomimbe laj, tajró. Hogy ne teljen el 3 nap tóra nélkül. Gyönyörű magyarázat. Ugye azt mondja, hogy amikor a zsidók a pusztában vándoroltak, és nem találtak vizet, és mentek 3 napot, és nem találtak vizet, ilyen képletesen, allegorikusan fogalmazva azt mondja, hogy ez a víz, ez a tóra, és 3 napig bírja ki az ember víz nélkül, és nem bírták tóra nélkül, és ezért bevezették, hogy ezentúl nem telik el három nap úgy, hogy nincs víz, mert hétfő, csütörtök, szombat, ha kiszámoljátok, ez pont úgy fedi át egymást, hogy tényleg nem telik el három nap víz nélkül.
Tehát akkor specifikusan nem a szombat délelőtt ület megkorosolva, hanem a heti háromszor?
Így van. És itt egy érdekes dolog, mert akkor, amit a pusztában volt bevezetve, az volt ugye szombat délelőtt, hétfő csütörtök, és az Ezra által volt bevezetve, figyelem, mutatom, hétfő csütörtök, szombat délután. Na most akkor mi a helyzet? Akkor az Ezra a szombat délután értem, azt ő reformja volt a bizniszmenek kedvéért. Akkor mi van a hétfő csütörtökkel? Ezt kérdezi a Gemara. Gyorsan befejezzük, utána belemegyünk a mélyebb elemzésébe. Ó, szuper, még van 15 perc. Azt mondja, akkor mi volt az, amit az Ezra bevezetett, mi volt az a nagy újítás, amit hétfőn csütörtökön csinált? Azt mondja, volt hétfőn csütörtökön lejnolás, de ő akarta, hogy az legyen más. Ő módosította egy picit a szabályokat, és ezt már úgy számítjuk, mintha ő vezette volna be. Mit módosított? Azt mondja a Gemara. A Talmud, igen, és ez, umászik, hogy melyekom esem ezt. Azt mondja, hogy sivre végbe, kairi, mehámi, eredetileg úgy vezették be, Hadgavrat Latapsuké. Egy embernek olvastak három mondatot. Ez volt a lejnolás. Fölhívjuk a Kornélt, felolvasunk neki három mondatot, kész, viszlát. Ez volt a lejnolás. Tehát Chávez délelőtt is három mondat volt egy ember számára. Ugye ma hét embernek olvasunk föl egy komplett heti szakaszt, ami három oldal. Szóval egy ilyen mini lejnolás volt bevezetve a pusztában. És ez az, amire a Ezra rászigorított. Mindjárt meglátjátok, ez a rászigorítás se volt annyira durva azért. Inami más vélemény szerint nem egy embernek olvastak hármat, hanem tlatagavrat latapsuké. Három embernek három mondatot. Magyarul egynek egyet, egynek egyet, egynek egyet. Szóval mindenki kap egy mondatot, te egy mondatot, te egy mondatot, te egy mondatot, kész, viszlát. Mára kilájnoltuk magunkat, és ezzel a... Milyen magas szinten voltak? Kaptak egy-egy mondatot, és ezzel három napig elvoltak. Ó, akkor most értem már, hogy miért... Most értem, hogy miért három mondatot, vagy miért egy-egy-egy mondatot, hogy három napra kitartson. Akkor egy mondaton tudtak egy napot filózni. Na, ez jó, ezt eddig nem tudtam. Ezt föl is írom, hogyha van egy percetek. Egy nap, egy mondat. Oké. Szóval... Ez volt az eredeti felosztás. Szóval vagy az egészet kapja a Kornél, és akkor három van, vagy mindenki egyet, egyet, egyet. És akkor mire jó ez az egyet, egyet, egyet? Többen kapják a kóvedet? Azt mondja, köneget kajhánim lövim ve iszroélim. Egy kajén, egy lévi, egy iszroél. Oszohu, jött Ezra, tiként látagávróvá szóropszuké. És bevezette, hogy három ember olvasson, 10 mondatot összesen, Köneged a szóró batlónin. Megfelelve a 10 batlennak. Kis zárójeles kitérő következik arról, hogy mi az a batlen. Hát ezt Budapesten valaki azt gondolja, hogy nagyon jól tudja. Batlen tére. Igen?
Hát a fizetett imádkozó 10 ember.
Fizetett imádkozó 10 ember?
Tehát, hogy meglegyen a minnyén.
Igen.
A városok alkalmaztak embereket, hogy imádkozzanak.
Aha, hány embert? Azt mondod, hogy 10?
Én úgy emlékszem, de...
Igen, azért kérdezem, mert... Na ez az! A Rási ezt írja. Én ezt gondoltam, hogy hány batlen kell? Hát max 9. Hát könyörgöm. Egy valaki csak jön. Ha nem jön egy se, akkor mi van? Most tényleg... Nem jön senki, akkor ők megimádkoznak magukban. Jó, azt is lehet. Most ezért fizetik, hogy ők imádkozzanak magukban? Imádkoznak helyettük? Na, szóval úgy tűnik, hogy ez szintén az ő reform, az Ezrának a reformjának a része volt. Tehát a nyilvánvaló, hogy ez a babiloniai fogság, ez járt bizonyos következményekkel, gondolom negatív következményekkel. Nem ment ez a vallási élet olyan színvonalon, amilyen előtte. Nem volt meg az a lelkesedés, nem volt meg az a tudományos szint, és ezt kellett felpörgetni. És előtte úgy tűnik, hogy akkor ez a batlen fogalom, ez nem volt Ezra előtt, vagy nem kapott akkora hangsúlyt. Egyébként ezekről megmondom őszintén, fogalmam sincs, és nem is ír róla egy szót sem ezeket, most csak találgatom logikusan, de hát az is kell néha. Azt mondja Rási, Aszorobát Lóni, most lényegében megint elmondom, mint a Judit. Judit elmondott, Bné Ódom Kösérim, ez érdekes, ezt nem mondtad, kóser emberek. Kóser ember, az nem azt jelenti, mint ma, hogy nem bűnös, hanem az azt jelenti, hogy egy nagyon, nagyon jó ember. Más helyen a Talmud ezt nagyon pozitív, szuperlatívusnak használja. Batlin, szuperlatív, mivel Acton. Ott hagyják a munkájukat, ezért hívják úgy, hogy Batlen. Tudtátok, hogy milyen héber szóból ered az a Batlen? Botél. Batél, ott hagyni. Mit hagynak ott? Batél. Batél. Ott hagy, vagy feloldódik. Például, amikor egy csepp tej csöppen egy óriási nagy húsos fazékba, az a csepp tej, az feloldódik, bitul. Bátlóni, mi látom? Ott hagyják a munkájukat, lászolj, vöcorké cibul, hogy a közösség szükségleteivel foglalkozzanak. Kajmin lovaj, lövészák neszesz. És előbb jönnek a zsinagógába, ködése, jíjú mecuina szóró, és hát filó. Hogy már ott legyen a 10 ember, amikor kezdődik az ima. Akkor lehet, hogy ez volt a trükk. Lehet, hogy ezért kellett a 10. Mert ők ilyen svájciak voltak. Pontosan kezdték a davenolást. Én értesek, értesek, hogy jó, oké, akkor majd csak jönnek, ha nem jönnek, nem jönnek. Nem akarnak imádkozni a zsidók, ez van. De, hogyha megvan beszélni, hogy 18.00 Minheima, akkor 18.00 Minheima. Nem jön senki? Nem baj, mi megvünk 10-en, elkezdjük, semmi gond. Lehet, hogy ezért kellett a 10, hogy már az első pillanatban mindenki ott lehet. És ők láthatatok, előbb jöttek, azt mondja Rási, direkt előbb jöttek, hogy már ott legyenek. És lehet, hogy ez egy pozitív hatást gyakorolta a morálra, hogy látták, hogy hoppá, amikor én jövök, 18.01-kor, tehát most komoly egy percet kések, és már ez a 10 ott van, és imádkozik, mint a kisangyal, hát akkor lehet, hogy az ember azért magába száll, és csüvét csinál, és átgondolja a dolgokat. Igen, és hát filó, umit párneszim Michel Cibur, és a közösség tartja el őket erre a célra. Jó, ez volt a zárójeles rész a Betlentéről, a Batlanokról. Összefoglalva, ami eddig történt, tehát volt a szombat reggeli, szombat délutáni hétfői csütörtöki lejnolás. A szombat reggeli hétfő csütörtökit azt vezették be a pusztában, ez a vizes sztori kapcsán, amit mindjárt megnézünk belülről. És akkor azt ugye úgy vezették be, hogy három mondatot olvastak, ugye három napi tartaléknak. És azon megosztanak a vélemények, hogy ezt a három mondatot azt egy valaki kapta, vagy három különböző illető. És a Ezraelhez képest azt újította be, hogy hárman olvastak, 10 mondatot. És a 10 mondat az kvázi megfelel annak a 10 úri embernek, aki mindig jelen van a zsinagógában. No. Ez egy nagyon jó kérdés, látod. Nem is gondoltam, hogy itt fogsz ülni és fogod kérdezni. Én tegnap aludtam egy picit több mint 2 órát az éjszaka, mert nem bírtam lefeküdni, mert nem hagyott nyugodni, hogy ki rendezte el a heti szakaszok rendjét. Mert én rákerestem az interneten, nagyon sok, nem találtam meg, ha megtalálod, ez egy challenge. Aki megtalálja, hogy ki rendezte el a heti szakaszok rendjét, ezt egy pontos forrás megjelöléssel, az kap tőlem egy, mit kapjon tőlem? Igen? Tényleg? Azt a mindenit. Akkor Skaja, azt nagyon megköszönném. De még azelőtt mondtam, hogy mit ígérek érte. Na, akkor nem ígérek érte semmit. Na, jó, oké, na, érdekel, nagyon érdekes. Szóval utána mentem a dolognak, ugye azt tudjuk, hogy maga a Tóra, tök röviden összefoglalom. A fejezetek beosztása az ugye keresztény, papok csinálták meg a komplett Tanakhra, hogy legyenek fejezetekre osztva. A bekezdések azok ilyen fontos dolgok, hogy hol kezdünk új bekezdést, arra van hagyományunk. Azt a Rambam lerögzítette. A Rambamnak volt egy szép kódex, azt mondta, hogy ezt a kódexet én a Rambam megbízhatónak tartom, és megmondom, és ha megnézitek, és kinyitjátok ott a Rambamot, ahol majd mondom, hogy ott a nem tudom, a Tvilá könyvnek a, mit tudom én, itten valahol fölírtam, Tefilin halakái, 8. fejezet, 4. halaká, Rambam, egy iszonyatosan hosszú halaká, több oldalon keresztül megy, és sorolja, hogy itten kezdődik a bekezdés, itt ér véget, itt kezdődik, egész Tóra összes bekezdését sorolja, hogy hol vannak a bekezdések, mert a bekezdés az egy fontos dolog, az hozzá tartozik ahhoz, amikor az ember ír egy Tóra tekercset, az kóser legyen. Hát ez mondjuk valamennyire logikus, szóval ez a beosztás, ez hagyományos. Akkor a mondatok beosztása, azt elvileg a maszoréták csinálták. Hogy kik ezek a maszoréták, és hogy ez pontosan hogy van, ezt nem tudom, ez útközben idefele jutott eszembe, úgyhogy ennek nem néztem utána. És ugyanezek a maszoréták minden heti szakasz végén ezt a szimbólumot, amit az Art Scroll kék hümesekben meg is találtok, csinálták ezt a nagyon jó kis rövidítést, hogy abban benne van kvázi új lenyomat. Hogy abban a heti szakaszban hány mondat van, és nem tudom, hogy hány szó, és hogy az minek felel meg. És az Art Scroll tanakokban benne van, azt hiszem, a Rabbi David Feinsteinnek, a Rabbi Moshe Feinsteinnek a fia, hogy ő mindegyikre megmondta, hogy mi az összefüggés. Szóval kvázi szójátékot csináltak a héber nyelvvel, ezt meg lehet csinálni, hogy akármilyen számból formálnak egy szót, aminek annyi a számértéke, és az a szó az kapcsolódik tematikájában a heti szakaszhoz, és így aki akarja, az meg tudja jegyezni, és le tudja ellenőrizni, gondolom ez egy Tóra írásánál, ez nagyon fontos dolog, le tudja ellenőrizni, hogy minden okés. Annyi a szó, annyi a betű, igen, és emlékszik rá, hogy hánynak kell lennie, mert az a szó jut eszébe arról a heti szakaszról. Egyébként zárójel bejegyzem meg, hogy ez egy óriási dolog. Én ezt minden sabeszkor csinálom. A sabeszkor, hogyha gondolkozom, olvasok mondjuk egy heti szakaszt, egy kis talmudot, eszembe jut 5 dolog, hát hogyan jegyezek meg 5 dolgot? Hát nem tudom felírni. A sabesz van. Úgyhogy mindegyikhez megjegyzek egy betűt, kezdőbetűt, vagy kettőt, és kirakok belőlük egy héber szót. A héber szó az értelmes, ez mindig működik is. Úgyhogy ez nem praktikus módszer. Szóval a maszoréták azok már lejegyezték a heti szakaszt, tehát az biztos ők csinálták. Akkor a szökőévekben a heti szakaszokkal ugye van egy kis kombináció, hogy a szökőévben ugye több hét van, akkor hogy jönnek ki a heti szakaszok, hogy minden héten egy, akkor párosítani kell a heti szakaszot, ezt a risonimoknál találtam meg, hogy csinálják, a Rábénu Tam, aki a Toszpotot írt a Talmudhoz, akkor mit kell még beosztani a Tórában? Azt hiszem ennyit. Tehát a heti szakasz, ja igen, igen, és a felhívásokat. Na, a felhívás az tökéletesen véletlenszerű, kvázi. Az a felhívások rendje, ami a mi könyveinkbe bele van nyomtatva, annak semmi, de semmi jelentősége nincsen. Az egyáltalán nincs is benne a halakában, sőt, olyan vélemény is van, aki azt mondja, hogy az nem is jó. Van olyan, aki ezt nem is úgy csinálja. Alapvetően nagy rabbik megmondják, hogy azt szerintem úgy kell, és így kell megállítani. Régi időkben tudták, hogy azt mindig jóra kell befejezni egy fölhívást, és mindig ott állították meg valami. Jó rész volt, ez talán csak a heti szakasz végén van. De a lényeg, hogy legyen vége, ahol a bekezdésnek van vége. Tehát ennek a felhívásoknak a beosztása ezen a területen van a legnagyobb, hogy mondjam, anarchia talán. Igen. Minimum 3 poszlopot. Igen, vannak ezek a szabályok. Igen. Hát sajnos úgy látom, hogy letelt az idő, pedig nagyon érdekes rész jött volna most, akkor ettől megkímélek titeket, hogy ez a víz történet, ez hogy volt. Talán egy szóban összefoglalnám mégis, mert itt még van egy perc, hogy ugye a zsidók kivonultak Egyiptomból, átvonultak a tengeren, énekelték a hálaéneket, és az egyiptomiak azok teljesen elpusztultak, és ők mentek tovább. És ezután írja a Tóra, hogy mentek 3 napot, és nem találtak vizet, és mondták, hogy most akkor menni fogunk inni, akkor találtak vizet, de az a víz az keserű volt, és akkor mondták, hogy most akkor mi lesz. A Mózes kiáltott az örökkévalóhoz, mondta, itt egy fa, a fát bedobták a vízbe, a víz édes lett, és azt itták, és utána erre mondja egy érdekes dolgot, amit egyébként nem is lehetne érteni, hogy mit mond. Azt mondja, som, som, laj, hojk, umispot. Ott adott nekik törvényt és rendeletet. Egyes érdekesség. Kettes érdekesség. Vájaj, mert imsom maját ismálök, ajlásém. Ha hallgatva hallgatsz az örökké valóra, akkor azt mondja, ha megtartod minden parancsolatát, akkor mindenféle betegség, ami az egyiptomiaknak van, az neked nem lesz. Szóval így megy ez a sztori, és nagyon szép magyarázatok vannak rá, ugye, mi az, hogy 3 nap Tóra nélkül? Hát most jöttek ki Egyiptomból. Hát még egy pár ideig el kell, kis időnek még el kell tenni, hogy odaérnek a Szinájhegyhez. A Szinájhegyen kapják meg a Tórát. Akkor mi az a Tóra, ami nélkül el lehet a 3 nap? Ezt az egyet elmondom, aztán elengedlek titeket. Mi volt az a 3 nap Tóra nélkül? Egyiptomban már kaptak egy kis Tórát. Milyen Tórát kaptak Egyiptomban? Tudja valaki a Kornélon kívül? Segítek egy kicsit, tehát az is Tóra, ha kapsz egy micvát, kapsz egy parancsolatot. Mi volt parancsolva Egyiptomban? Nagyon egyszerű. Mit kell csinálni Egyiptomból? Kivonulni! Kell hozzá esetleg valamit csinálni? Összeszedni a cuccot, összepakolni.
Áldozat.
Áldozat, nagyon. Milyen áldozat?
Pészaki áldozat,
pontosan. Kell macesz sütni. Az összes pészaki áldozat törvényét ott kapták meg. Az egész kivonulás törvényét ott kapták meg. Ott kapták meg a Rosh Chodesh, az új hónap törvényét. Mindenféle törvényeket ott kaptak. Azokat a törvényeket, amiket ott kaptak, azokat tudták tanulni tovább. És amikor kivonultak és énekelték ezt az éneket, akkor ezt a hála éneket, hogy megszabadultak és az egyiptomiak a tengerbe fulladtak, ezt az éneket ők proféciailag, tehát proféta állapotban kapták és énekelték. Az egész nép kvázi ilyen proféta szintre emelkedett. Hát ez is profécia, ezt is lehet tanulni. Ezt mind lehet tanulni. És ezek a zsidók 3 napig nem tanultak. Mit gondoltok, miért? Szerintem, bár ez sehol nincs leírva, azért, mert akartak valami újat. Tudták, hogy az örökkévaló elkezd nekik adni törvényeket, sőt, az örökkévaló ezt utalást is tett rá, hogy még majd lesznek itt törvények, és mondták, hogy na hol az a törvény, hol az a törvény? És 3 napig mentek, na mikor kapunk Tórát, mikor kapunk még törvény? Oké, vannak ezek a régi törvények, van ez a Pészák, van ez az ének, amit énekeltünk, ezeket lehetne tanulni, ez érdekes lenne ezekben gondolkozni, elmélyedni, de mi akarunk már az új törvényt. És akkor eltelt 3 nap ebben a szomjúságban kvázi, és arra mondja, így már érthetőbbé válik, amit mond utána, mert somszom lajkaikum is pot. Ottan kaptak törvényt. Kaptak vizet, és kaptak törvényt. Ez az, amire vágytatok. Akartatok törvényt? Kaptatok új törvényt. Akkor örökké azt mondta, hogy nagyon örülök, hogy akartok törvényeket. Kaptok új törvényeket. És azt mondják, hogy itten kaptak Sábesz törvényeket, meg ilyesmit. Akartak még újat tanulni. És emellett kaptak még egy másik gondolatot is. Nem csak a új törvény a jó. A régi is jó. Imsomajá, tisma. Ha hallgatsz, akkor fogsz hallani. Azt mondja a Talmud, mi az, hogy ha hallgatsz, akkor fogsz hallani. Ha hallgatsz régit, akkor fogsz hallani újat. Hallgass néha régit. Ismételj néha. Vedd elő néha. Hogy volt az a Pészák? Hogy voltak azok a dolgok, amiket régen tanultunk? És hogyha azokat újra át fogod tanulni, akkor abból új dolgokat fogsz kitanulni. Ezt már a Talmud mondja, de ez sokkal érthetőbbé teszi az egészet. És ez... A Mahársának a magyarázata is benne van ebben a talmudi részben, hogy ez a 3 naponta Tóra olvasás, ez egy ismétlési folyamat is. A szombati az az új, a szombati, és akkor elkezdődik délután, tehát a szombati, Szombat reggel az a régi, mert az volt egész héten. Akkor van a régi, amit hallott szombat reggel, ahhoz képest a szombat délutáni az az új, és akkor ahhoz képest megint lehet ismételni. És körbe-körbe lehet ismételni mindent. Hiába, hogy a Tórát azt majd csak a Színáhegyen kapják meg, minden törvényt, amit eddig kaptak, azt körbe-körbe ismételték. Ez azt is megmagyarázza, hogy miért volt elég nekik az az egy pár mondat. Nem volt több. Skaja. Bocsánat, hogy elhúztam.